Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Mária Rádió budapesti stúdiójában Majnek Antal püspökatyát, Munkácsi egyházmegye püspökét, akivel arról beszélgetünk, hogy az a hivatás, amit kapott a Jóistentől, vajon ebben mik a legnagyobb örömei, és vajon melyik lehet az a szentírási idézet, ami a legfontosabb mondat, ami egy útmutatást jelenthet az életében?
Hála Istennek, amikor elkezdtem olvasni a szentírást, sok kedvenc idézetem lett, úgyhogy ezeket most nem fontosság szerint akarom sorba tenni, illetve kiválasztani most egyet az első helyre. Talán amikor 22 éve kérték tőlem, hogy legyen egy mottója a püspöki munkámnak, vagy címeremmel, egy ilyen jelmondat, akkor például valahol az Ószövetségből ez az idézet ugrott be, hogy az Istenben való örvendezés a mi erősségünk. És ezt aztán rövidítettem le, mert le kellett rövidíteni, hogy Isten a mi erősségünk. Ez valóban nagyon sokszor ismétlődik a Szentírásban, Zsoltárokban. És valahogy ez akkor úgy éreztem, nekem szól, hiszen mindig is gyönge voltam, de akkor különösen, amikor egy új szolgálatot és feladatot kaptam, túlságosan is gyöngének éreztem ehhez magamat, és hogy hát kire számíthatok egyedül arra, aki kiválasztott és hív erre az új munkára, új útra. Ezt bizony nagyon sokszor azt hiszem, hogy rosszul éltem meg, és szégyent hoztam az Úristenre. Nem csupán most a külsőmre gondolok, amivel egyáltalán nem mutattam azt, hogy ő az én erősségem, hanem a lelki életemre, viselkedésemre, magatartásomra, és különösen a nehézségekben való viselkedésre, a kihívásokra, a megpróbáltatások idején nem úgy éltem, cselekedtem, beszéltem, ahogy azt én a Szentírásból olvastam, és szerettem volna. És hát különösen ezekben az utóbbi években jöttem rá újra és újra arra a fontos munkára, amit belül kell elvégeznünk. Sőt, talán azt merném mondani harcra, arra a belső harcra, amit meg kell vívnunk naponta önmagunkkal, önmagunkban. Ilyen-olyan visszahúzó, hátrahúzó, lefelé húzó erőkkel.
Az utóbbi időket említette, hogy valahogy mostanában újra és újra van egy ilyen megerősítés az életében. Milyen olyan helyzet volt a személyes életében, ami egy megpróbáltatás volt, és végül is egy új megerősítést adott? Tudná erre egy példát mondani?
Körülbelül egy évvel ezelőtt, amikor volt egy furcsa ez a jelző, egy gyönyörű szép keresztutunk ott Kárpátalján, virágvasárnap délutánján, és akkor egy szép szentmise, furcsa mód, gyönyörű szép idő volt, húsvét előtt egy héttel, és éppen arról beszéltem, elmélkedtem, hogy ne csak a dicsőséges Jézus mellett az örömök és a sikerek útján legyünk hozzá közel, hanem maradjunk hozzá hűségesek a bajban, a nehézségekben, a sötétségben is. És másnap, pontosan másnap egy nagy fájdalom állt be a lábamba, ami csak erősödött utána. Aztán még a gerincbe is, és valahogy úgy terjedt ez a fájás, égés, és nem is tudtam, hogy ennek mi lehet az oka, csak néhány hónap múlva, amikor az orvosok nem találták ennek az okát, döbbentem rá arra, hogy miről is beszéltem én ott virágvasárnapján, és mi az Úr Jézus üzenete ezen keresztül? Hát éppen, hogy az ő keresztútján is minden stációnál vele kell maradnunk, és dicsérnünk az Úristennek a végzéseit, akár még a tűzkemencében is, ahogy a három ifjú. Ami különben egy nagyon-nagyon kedvenc helyem az Ószövetségben, ahol az a három ifjú a tűzben, szenvedésben dicséri az Urat, és ilyen csodát látva az Úristen leereszkedik közéjük. Leereszkedik közéjük, nem fújja el a tüzet, a szenvedést, nem szünteti meg, hanem leereszkedik közéjük, ahogy az a király látja, hogy mintha az Isten fia ereszkedett volna közéjük. És azt hiszem, egy fantasztikus tanító példa az új szövetség emberei számára különösen, hogy az Úristen úgy segít a szenvedés tüzében élő embereken, hogy leereszkedik közéjük. És ott van velük, a legutolsó bűnösök közé elmegy, a legutolsó szenvedő betegekhez leereszkedik, a legutolsó lepráshoz, sőt, leereszkedik, mondhatjuk, a legszörnyűbb rabló gyilkosok, latrok közé is. Mert nem őt vitték oda, hanem ő ment oda közéjük, és nekik is elvitte az örömhírt. Sőt, tudjuk, ez az egyik legnagyobb titok, a nagyszombat titka, hogy alászállt a poklokra, tehát mindenhol elvitte az örömhírt.
Mesélte ezt a furcsán megélt fájdalmat, ezt a megpróbáltatást. Hogyan élte akkor azt meg? Mi történt azután?
Ez jó kérdés, mert ahogy elkezdtem többet imádkozni, és a rózsafűzért is többet kezdtem imádkozni. Ennek persze egy másik konkrét kiváltó oka van, hogy elmentem Medjugorjéba is egy zarándoklatra többekkel, és ott nagyon sokszor mondtuk el, talán négyszer is a rózsafűzért naponta, és keresztút, és szentségimádás, és valahogy úgy megállt az idő az alatt a három nap alatt ott bennem, körülöttem nem, de úgy bennem egy nagy béke és nyugalom, és csodálkoztam, hogy bírom én ezt ki, hogy nem csinálok semmit, csak imádkozom. És valóban ott kaptam egy olyan belső nagy, nem csak békét, de egy eszközt, hogy nem kell sajnálni az időt erre a racionálisan nem megmagyarázható rózsafüzérezésre, amit én mondogattam, de talán nem olyan nagy meggyőződéssel, hogy ténylegesen a szűzanyával kerülök kapcsolatba. És éppen hazafelé menet két nagy tanúságtételt is hallgattunk meg, különben ezt szeretem a zarándoklatokon, hogy odafelé is imádkozunk, tanúságokat hallgatunk, és nem csak úgy üldögélünk és várjuk, hogy a végcélba jöjjünk, érkezzünk. Az egyik, ha jól emlékszem, Mió Baradának volt a tanúságtétele a megtéréséről, a másik pedig annak a Medjugorjéban nagy tanúságot tevő ruandai asszonynak, aki megmenekült a szörnyű vérengzés idején, és hogy hát ott napokig voltak bezárva egy mosdóba, vécébe, amíg túlélték azt a iszonyú pokoli vérengzést, és hogy naponta nem is tudja, nem számolta, de talán 30-szor, 40-szer is elmondta a rózsafüzért. És persze így ezt az ember racionálisan butaságnak tartja, hát kellett volna mást is imádkozni, és csöndbe maradni, de ezek a nagy tanúságtevők, akik a szűzanya közbenjárását kérték, láttam, hogy élvezték is, megtapasztalták is, hogy a szűzanya milyen hatalmas közbenjáró. Aztán eszembe jutottak a régi kedvenceim, a Pió atya is állandóan a rózsafüzért, mint fegyvert használta. Aztán eszembe jutott például Maximilian Kolbe, aki ez a nagyon okos és bölcs ember, a Szűz Mária, a szeplőtelen Szűz Mária lovagjai rendet, közösséget hozta létre, és ott Nyepokalanóban vagy 500 testvér követte őt, és dolgozott vele, és imádkoztak a szűzanyával a drága Jézushoz, vagy még eszembe jutott például Teréz anya is, aki állandóan a rózsafüzért, mint fegyvert használta. És ezt az új tulajdonságát tanultam meg tőlük, hogy a rózsafüzér ténylegesen fegyver. És ennek az az egyszerű oka, hogy Szűz Mária az emberiség legalázatosabb leánya kapta meg azt a kegyelmet, hogy legyőzze a legokosabb szellemet, a sátánt. És ha az ember ennyire megalázkodik, hogy nem racionális fegyverekhez nyúl, hanem tényleg a szűzanyával együtt ezt az egyszerűséget, ezt a názáreti lelkiséget választja, és így akar élni, akkor a szűzanya hatalmas nagy erőket tud mozgósítani. Én addig inkább racionális úton, sok-sok könyvet olvasva, talán túl sokat is, most már azt mondom, mert amióta egyik szememre meg is vakultam, azóta nem tudok annyit olvasni, bár hiányzik azért meg valami őszintén, de azóta többet hallgatok, tanúságtételeket, hangos könyvet, és megvan a Biblia magyarul, ukránul, aztán a zsolozsmákat, sőt, most olyan telefont kaptam, amin mindent lehet hallgatni. Szóval ez egy érdekes, más fajta megközelítése a valóságnak, ha az ember nem olvas, hanem hallgat. Hallgat. Szót fogad.
Talán ez egy szép üzenet is lehet a Mária Rádió hallgatóinak, hiszen sok visszajelzést kapunk arról, hogy a tanúságtételek mennyire fontosak.
Igen.
Önnek Igen. is ezek a tapasztalatai?
Igen. Igen. Tehát az ember ugye sok jó könyvet olvas, valóban csodálatosak voltak, például a Benedek pápa könyveit talán mind végigolvastam, nagyon-nagyon nagy szellemi élvezettel olvasgattam őket, sőt néhányat ráolvastam a diktafonra is, rá is tettük a netre is. Aztán ott volt például Robert Sara könyve, hát azt is nagyon nagy szellemi élvezettel olvasgattam, talán egy éven keresztül, mert azt nem lehet olyan gyorsan elolvasni. És sok más könyvet is olvasnék, de a tanúságtétel, az tényleg úgy megfogja az embert, hogy az nem csak az eszét, az értelmét fogja meg, hanem valamit ott belülről, egészen belül. És az ember egy késztetést kap arra, hogy hasonlóan éljen, és hasonlóan tudjon tanúságot tenni az Úr Jézus evangéliumának aktualitásáról, erejéről, hogy ez ma is működik, működhet, csak akarni kell, együtt kell működni, ahogy ugye a szűzanya ezzel a csodálatos, talán legszebb vallomásával kijelentette ugye az Úristen angyalának, legyen nekem a te igéd szerint. És ezt valahogy nekünk is nem csak szóval, de egész életünkkel muszáj kell megfogalmazni.
Mesélte ennek a ruandai asszonynak a tanúságtételét, hogy mennyire fontos olyan helyzetekben is segítséget kérnünk, amikor igazán okunk lenne az elkeseredésre, vagy a nagyon nagy félelemre. Az ön saját életében hogyan jelent meg ez a segítségkérés? Volt olyan helyzetben, amikor komoly megpróbáltatás volt, és ezt a segítséget megkapta, és hogyan érezte, hogy valóban megkapja?
Hát ez tényleg nagyon elevenemet érinti ez a kérdés, mert azt hiszem gyerekkoromtól kezdve a félelem ördöge az nagyon dolgozik rajtam. Szorongás, félelem, talán ez a kora születésemtől fogva, mert a szüleim, főleg édesapám mondta, hogy hát rengeteget voltam beteg, sokat sírtam, nem hagytam békét nekik éjszakánként, és hát ez egy titokzatos misztérium, hogy miért és ki kínzott engem annyira, főleg gyerekkoromban, és talán ezért is pici kis koromtól, gondolkozó koromtól mindig az imádság felé hajultam, a templom felé. Hát igaz, a szomszédban volt, nekem könnyű volt, úgyhogy az iskola előtt mindig a templomba jártam, minisztráltam, bár nem olyan tudatosan, de jól éreztem magamat mindig a templomba. És hát aztán volt egy szünet, és akkor egyetemista koromban újból, És amikor újból próbálkozott az ördög mindenféle gyöngeségemen keresztül, akkor megint az Úristenhez futottam, az imádsághoz nyúltam, és azt jobban használtam. És aztán mondhatjuk a ferences koromba is, bár ott a közösségnek a megtartó ereje az nagyon nagy. Tehát ott a közös ima, a közösség az rengeteget segített. Viszont amikor az ember úgy egyedül marad a kétségeivel, akkor megint, mint a bajba jutott kisgyerek fut az anyukához, és fut az apjához, és nála keres békét és nyugalmat, és hát az utóbbi két évtizedben is sok szorongattatás és félelem állapotában mindig hozzá mentem, és neki panaszkodtam, csöndben neki is írtam, és nála mindig békét kaptam. Azt sajnálom, hogy ezt nem csináltam mindig. Ezt nagyon sajnálom.
Hogyan emlékszik vissza azokra az évekre, amikor a hivatása mellett döntött? Mondta, hogy a ferences rendben ez a közösség nagyon erős volt. A diák években mikor teszi azt az időszakot, mikor rendkívüli módon megerősödött a hite, az elköteleződése?
Katonaság és utána az első egyetemi évek a Műszaki Egyetemen, ha nem is nagyon, de elfordítottak az Úristentől, és akkor egy asszony behívott az egyetemi templomba egy szentmise után ott a hitára. Nem nagyon akartam menni, de annak az enyhe erőszaknak engedtem, és hálás is vagyok neki ezért, mert ott ragadtam, és ott a kispapok és Sanád Béla professzor előadásain, és főleg utána a sok-sok beszélgetés, aztán kirándulás, barátkozások nagyon sokat erősítettek engem abban, hogy a Bibliának mégis igaza van, és az evangéliumnak van ma is üzenete hozzám, hozzánk, és akkor lassacskán született meg újra bennem a papság utáni vágy, ami egész gyerekkoromban megvolt, mindenki úgy tudta, gondolta, hogy én pap leszek, a templomba járók, sőt az egész falu, de ez igazából tudatosan akkor jött újból vissza. És akkor, ahogy említettem az előbb, hogy Szent Ferenc életét olvasva, viszont az a nagy örömteli felismerés zuhogott rám szabályosan, mint egy fényözőn, hogy hát én igazából nem is pap akarok lenni, én, az nekem magas, az nekem sok. Én egyszerűen csak úgy szeretnék élni, mint Szent Ferenc. És hát Barsi Balázs atya így is vett föl, hogy jó van, hát majd akkor testvér leszel. De aztán csak engedtem annak a kérésnek is, hogy papá is szenteltek, gimnáziumi tanár is lettem.
És hogyha így visszatekint ezekre, miben érzi a legnagyobb örömét?
Először arra válaszolnék, hogy szomorú vagyok, és nagyon szégyellem magamat, főleg az Úristen előtt, de emberek előtt is, hogy voltak panaszkodós időszakaim is, és nem adtam hálát az Úristenek a nehézségekért, a keresztekért. Igazából azt éreztem az igazán nagy áldásnak sokáig, amikor megtaláltam úgy az örömömet a munkámba, akár a gimnáziumba, akár a lelkipásztori munkába. Ugye ez most már úgy látom egész világosan, hogy nem ezek a sikerek, nem ezek az örömök voltak az igazán értékesek, hanem bizony ezt éppen Fatima évében tanultam meg, most ebben az elmúlt egy évben, hogy amikor közelebb kerültem Jézus keresztjéhez, amikor ténylegesen a szívemben is közelebb kerültem a szenvedő emberekhez, és amikor el tudtam fogadni mindenkit, és ha nem, akkor is igyekeztem elfogadni mindenkit Jézus kedvéért, és még a fejembe kibékülni mindenkivel és mindennel, és a legrosszabb variációt is elképzelve elfogadtam magamba. Ezt érzem igazán nagy kegyelemnek. Ezt köszönöm is az Úristennek. Ezek a sikertelennek látszó és nem öröm nélküli, inkább keserű ürömmel teli időszakok, amikor úgy éreztem csak az Úristen miatt, és csak az Úr Jézus kedvéért, és csak ővele, maradok, és hűséges maradok, ezt érzem nagy kegyelemnek.
Igen, nem könnyű a nehézségekben is a jót látni.
Pontosan a 8 boldogság misztériuma erről szól. Tavaly előtt erre készültem és tartottam lelki gyakorlatot, itt Mária Besnyőn is, meg otthon nálunk is, és megdöbbentem azon, hogy ez a 8+1 jézusi áldás, amely Dióhéjban összefoglalja az ő egész evangéliumát, ott van elrejtve a földi boldogulásunknak és az örök boldogságnak is a titka. A feltételei is, és az eredményesség, a sikernek a kulcsa. Ez a 8+1 áldás, az valóban az igazi boldogság.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen őszintén megosztotta a gondolatait velünk. Valóban ez egy bátorítás lehet, hiszen a szenvedésben is a jót keresni elég sok idő mire, meg elég sok imádság mire ezt talán megtanuljuk, nem?
Azt hiszem személyesen inkább így fogalmaznám, hogy az Úr Jézus találni meg. Őt magát, tehát a földön köztünk rejtekben élő, mozgó, szenvedőkben elbújó Jézust. Ezt például Teréz anyánál már régen hallottam, de ezt nem csak hallgatni kell másoktól, szentektől, hanem nekünk is egy szükséges feladat, hogy ott keresni kell és meg kell találni. Mert a hamisság szelleme, a hazugság szelleme éppen hogy a szép mögé próbál rejtőzni. Tehát az ő halálos mérgét éppen egy nagyon szépnek látszó gyümölcsben próbálja elrejteni.
És a fiatalok között hogyan tapasztalja meg ezeknek a gondolatoknak a jelenlétét?
Hát szerintem a fiatalok ugyanúgy, mint régen az én időmben, mindenféle más úton próbálják keresni a boldogulásukat, de biztos vagyok benne, hogy valahogy mindenki érzi azt, hogy ez nem az igazi. Tehát azért keresi, szerintem sokan keresik, sokkal többen, mint akikről gondoljuk az igazságot, az igazi boldogságot. Ami a mi nagy felelősségünk idősebbeknek, szülőknek, nevelőknek, tanítóknak, nagyon nagy felelősségünk, hogy elmondjuk nekik az Úr Jézus üzenetét is, az Isten igazságait is, hogy ha majd bajba kerülnek, akkor ott legyen az emlékeikbe, ott legyen az emlékezetükbe az, hogy kihez lehet fordulni, ha már becsapta őket az élet, ennek a világnak a hazug szellemei, kísértései, behúzzák őket a csőbe, akkor tudják az, hogy merre felé kell keresni a megoldást, a gyógyulást, a szabadulást.
Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóink, Majnek Antal püspök atyával beszélgettünk, aki Kárpátaljáról látogatott el hozzánk, és kicsit őt is személyesen jobban megismerhettük. Köszönöm szépen!
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu